A mi segítségünk, adventi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Advent harmadik vasárnapján Isten tiszteletünket a 303. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. A 303. dicséretből az első verset fogjuk énekelni, valamint az 5., 6. és 7. verseket. Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Isten igéjére figyeljünk, ahogy az megvan írva számunkra. A 126. Zsoltárból olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk erre a mai ünnepi vasárnapra, ezt a Zsoltárt jelöli meg. A 126. Zsoltárnak mind a 6 versét. Zarándok ének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újongva arassanak, aki sírva indul, amikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét, engedje, hogy az vigasztalást jelentsen számunkra, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, menetelünk ebben az ünnepben, és néha megállunk, megkérdezzük magunktól, hogy de merre is tartunk. Nem mindig olyan világos a cél, nem mindig olyan egyenes ez az út, és az ember csak olykor bolyong egy olyan ösvényen, amely az ünnephez kellene vezesse, és mégis bennünk talán inkább kételkedő és csüggesztő gondolatok vannak. Megpróbált bennünket az elmúlt időszak sok tekintetben, Néha egy kicsit olyan elveszettnek éreztük már magunkat, olykor ránk találtál. Voltak pillanatok, amikor megújult az örömünk, és volt, amikor teljesen elveszítettük. Hisszük, hogy a veled való találkozás az egyáltalán nem az embernek a munkája. Bár mi most felöltöztünk és elindultunk, és lélekben is éreztünk egy hívó szót, egy vágyódást, hogy valamiért itt kell lennünk, tudjuk nagyon jól, hogy ha te nem jössz, akkor itt magunkra vagyunk. Így kérjük, hogy áldj meg most is bennünket a te lelkednek a jelenlétével. Engedd, hogy egy-egy kis lépést tehessünk a világ felé, amit te szeretnél megnyitni számunkra, ami a te világod, ami tele van olyan ajándékokkal, ami nekünk van elkészítve. Kérünk, hogy ehhez vigyél bennünket közelebb, így kérjük ennek az Isten tiszteletnek az ajándékát te tőled. Légy itt közöttünk, áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 135. Zsoltárunkkal készüljünk. 135. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Alapigénket olvasom újra a Zsoltárok könyvéből, a 126. Zsoltárnak az első versét. Zarándok ének, amikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Foglaljuk el a helyünket. A 120. Zsoltártól kezdődően a 134. Zsoltárig minden Zsoltárnak az a felirata, ez a kis szó, hogy zarándok ének. Olyan énekek ezek, amelyeket a Zsoltáríró sok-sok száz vagy sok-sok ezer évvel ezelőtt írt, és aztán a gyülekezet életében ezek a Zsoltárok valahol megelevenedtek, akik elindultak a templom felé, ezeket a Zsoltárokat elkezdték énekelni, a sajátjuknak tekintették, és úgy érezték, hogy ahogy az Isten felé közelednek, ezekben a Zsoltárokban mindig megfogalmazódik az is, amit ők vágynak. Amit ők ettől a találkozástól szeretnének megnyerni, kapni, hogy amikor odaállnak az Isten elé, akkor ők fel is legyenek készülve erre a találkozásra, de önmagukkal ezen az úton tudjanak szembenézni. És ez a Zsoltár azt mondja, hogy én úgy megyek az Isten felé, mint aki elvesztettem az álmomat. Én egy álmodó ember voltam, és ezt az álmot nem magamnak köszönhetem, ezt Istentől kaptam, volt valami ajándékom, csodám, ami egyszer csak úgy belejött az életembe, ami olyan lehetetlennek látszott, de igaz volt mégis, úgy éltem meg a mindennapjaimban, hogy mintha tényleg álmodnék, pedig ez a valóság, és most megyek az Isten felé, és ez az álom ez vagy megtört, vagy már nincs, vagy elfakult. Két részből áll ez a Zsoltár, az első részben ez az emlékezés van, hogy amikor a Siont helyreállította az Isten, ez az Istennek a népe, az Istennek a dicsősége, az embereknek az a közössége, akik Istentől ajándékokat kaptak, és azt mondták, hogy olyanok voltunk, mint az álmodók. És a második részébe pedig meg épp a nagy kérés van benne, hogy add vissza az álmomat, valamit mutass magadból, add, hogy újból tudjak reménykedni, hogy valami célom újból legyen. Az ember nem tud így élni. És ebben a válsághelyzetben, vagy ebben az elakadásban keresik az Istent. Én úgy érzem, hogy egy picit alkalmas ez a mi életünkre nézve ebben az adventben is. A voltunk és a vagyunknak nagyon nagy a feszültsége sokszor. Most persze lehetne azt mondani, hogy ez csak a korona miatt van. Csak amiatt van, hogy 2 éve megváltozott az életünk, de azért mi ilyenkor adventben mindig nagyokat nosztalgiázunk, mindig sokkal messzebbre nézünk vissza. Egy-egy idős ember visszamegy egészen a gyerekkoráig, újraéli azt, ami a szülői házba történt, amit ott kapott, amivel ott tudott feltöltekezni, amiből elindult az egész élete. Aztán ki meddig megy vissza, ez mindig attól is függ, hogy hol volt az a csodálatos pont, amire azt mondtam, hogy na ott voltam a legnagyobb álmodója a saját életemnek. Amikor valaki talán belépett az életembe, amikor a társam lett, amikor a gyermekem megszületett, amikor közös karácsonyaink voltak, amikor összegyűlt a nagy család, ez hány embernek a mai napig visszatérő gondolata, és amikor emlékezik a saját karácsonyáról, akkor az volt az igazi, ott ültünk a nagy asztalnál, és akkor ott volt mindenki. Persze tudjuk, hogy ezek az emlékek egy kicsit megszépítve maradnak ránk, mert akkor is voltak nehézségeink, kudarcaink, akkor is voltak félelmeink és fájdalmaink, de valahogy mégis most úgy tűnik, hogy akkor nagyobb álmodó voltam. Talán többet mertem álmodni, mint most. Lehet ezzel sok mindent okolni, külső körülményeket is, de az is lehet, hogy bennünk is történt valami, úgy megtört, megbicsaklott, megfakult. Ki tudja, hogy miért van ez? Olyanok voltunk, mint az álmodók. Azért rendet tegyünk itt a gondolatainkban egy kicsit, mert a Biblia kétféle értelemben beszél az álomról. Az egyik az egy káros értelembe vett álmodozás. Az, amikor az ember meg akarja hamisítani a valóságot, és úgy ringatja magát valamibe. Amikor úgy elképzeléseim vannak, nagyon távol a valóságtól, nem is Istennel kapcsolom össze, ezek az én álmodozásaim. Ilyen játékokat mi is szoktunk az életünkben tenni, amikor úgy kezdünk egy mondatot, hogy mi lett volna, ha. És akkor, ha királylánynak születek, ha királyfi vagyok, ha Hufnáger Pistihez mentem volna feleségül. Mi lett volna, ha? És akkor az életünk egy-egy eseményébe visszamegyünk, és ott újra álmodjuk azt, hogy elment az életem az egyik irányba, de mi lett volna, ha a másik irányba megy el? És akkor ezek az álmodozások, ezek néha rátelepszenek az életünkre, nagyon elszakítanak az egész élettől, és van egy ilyen savanyú és keserű íze a szánkba utána, hogy és nem lett belőle semmi. Túlmentem az egészen. Erre az álomra azt mondja a Biblia egyébként, hogy ébredj fel az álomból. Ébredj fel, mert te most alszol. Valami olyasmiben ringatod magad, ami nem az az út, amit Isten eltervezett neked, és nyisd ki végre a szemedet, és lásd azt, amit Isten láttatni akar. De van a Bibliában egy másik álom is, ami az Istennek a kijelentését hozza közelebb. Nem arról van szó, hogy itt most valaki arra vágyjon, hogy Isten álmába megjelenik, és neki üzen nagyokat. Hanem inkább ebbe az isteni kijelentésben mindig az volt a csodálatos, hogy valami olyan álomszerű dolog jelenik meg valaki előtt, hogy annak én is a részese vagyok, hogy egy titokba, egy csodába, egy isteni tervbe Isten engem megfog és beletesz, és azt mondom, hogy én is a részese vagyok. És voltak ilyen nagy csodái az Isten népének, amiket ők így emlegettek, és nemzedékről nemzedékre adtak át, hogy Isten hogy szabadított ki bennünket, hogy mentünk át a Vörös-tengeren, hogy viselt Isten gondot rólunk, hogy a prófétáink hogy tettek csodákat, hogy hirdették meg a nagy álmot, hogy Isten majd egyszer eljön és helyreállítja az életünket, a világot. Ezek nagy dolgok. És ezek az álmok, ezek mindig jelentettek egy-egy kapaszkodási lehetőséget és pontot is. Azok az emberek, akik nyomorúságokat éltek át, vagy 70 évet egy-egy fogságba, kapaszkodtak ebbe az álomba, mert ezt az Isten adta. És ha az Isten adta, akkor az valóságos kell legyen. És így sok-sok valós örömnek és a részesei lettek. Most egy kicsit elszakadok az újszövetségi álmodozóktól és a nagy álmaiktól, akkor ott vannak azok az emberek is, akik hétköznapi nyomorúságaikból jutottak el valahogy Jézushoz és Jézus elé, akik ott voltak egy-egy nyomorégsággal, egy-egy betegséggel, bénaként oda tették Jézus elé, és azt mondták, hogy nézd, csinálj vele valamit, vagy mondd rá azt, hogy menjen el, de történjen már valami. És akkor azt mondja Jézus, hogy jó, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És ezek az emberek elkezdtek ugrálni örömükbe, olyan csodát éltek át, amiről csak álmodoztak korábban. Sőt, talán azok az álmok is már rég meghaltak bennük, mire Jézus jöhetett és tehetett volna velük valamit, vagy tett velük valamit. És bementek a templomba is, és énekeltek, és hálát adtak Istennek, hogy az Istennél ezek az álmok megvalósulnak. Hatalmas dolgokat tett ezekkel az Úr. Még ezt mondták a környező népek is. Még más emberek is azt mondták, hogy nézd, mi történt vele. Odaállt mellé az Isten, és megszabadította, és segítsége lett, és felállította, és továbbment, és adott neki még. Valahol ezeket úgy mi is nagyon vágyjuk a lelkünkben, és néha, hogy amikor megtörni látszik egy-egy ilyen álom, mert azért az álmodozásainkat és az Istentől kapott vagy rendelt álmokat nehezen tudjuk elválasztani az életünkben, akkor úgy megdöccen az életünk nekünk is. Amikor a zsoltáros menetel és énekel a templom felé, akkor erről szól, hogy megakadtam az álomba. Nem tudom, mihez nyúljak. Nem tudom, hogy megtörténik-e még az, amire várok. És ez egy adventi időszakban nagyon nagy kérdés, hogy minden évben eljön az advent, és minden évben elmondja a lelkész, hogy tessenek várni. De mire? Most már mire várjunk? Aztán utána a lelkész, mert maga se tud már jobbat mondani, azt mondja, az Úr Jézusra várjatok, de hogy mikor jön, azt nem tudom megmondani. De az emberek mégis ott élnek azzal a kérdéssel, hogy jó, és addig nincs mire várni? Addig nincs miben megkapaszkodni, addig mi lesz az én álmommal, ki tartja fenn nekem, hogy azt az időt ki tudjam várni én is, és oda megérkezzek. A tanítványok életéből jutott eszembe az a kép, amikor Jézust látják a kereszten, hazamennek, és teljesen össze vannak törve. Na, ott ért véget egy álom. Jött valaki, feltüzelt, azt mondta, hogy itt megváltozik minden, azt mondta, hogy új életet kapok, azt mondta, hogy lesznek gyógyulások, azt mondta, hogy eljött az Isten országa, de már láttam, hogy az egész elmúlt. Egy nap alatt múlt el. Ilyen egy napjaink sűrűn vannak az életben, amikor egy nap alatt minden megváltozik. Amikor egy nap alatt elmegy mellőlem valaki, mikor egy nap alatt az egész élethelyzete megváltozik, mert valaki azt mondja, hogy többet ilyen nincs. Képeket is hoz a zsoltárírő, és azt mondja, hogy ezek az én önértelmezéseim. Olyan vagyok, mint a kiszáradt patakmeder. Lefolyt rajta a víz. Hiába mondja nekem Vas Albert, hogy a kő marad, a víz az lement. És én nem a kő vagyok, hanem a víz, ami átfolyt rajta. És így megy el az embernek az ereje, és így mennek el az évek fölöttünk, és az évtizedek, és így múlnak el az álmaink is. És hogyha egyszer csak nincs utánpótlás, akkor az ember egy kicsit ezt a kiszáradtságot érzi, hogy ott vagyok, megvan a meder, ebben a mederben lennie kellene valaminek, de nincs benne semmi. Megvan a karácsonyhoz vezető útnak is ez a medre, minden évben elővesszük a kellékeinket hozzá, de néha az ember azt érzi, hogy nagyon száraz. Nincs benne a tartalom, nincs benne a lényeg, nincs benne a csoda, nincs benne az álom. Az ember az életében azért sokszor így pont a nosztalgia kapcsán, ahogy közeledik az ünnephez, így ezeket visszapörget, és azt mondja, hogy mennyi mindenen vagyok túl. Ami lement az életemben, lement az ifjúságom, lement a gyermekkorom, lement az ifjúságom, lement a családi életnek ez a nagyobb változata, a nagyobb kiteljesedése, Mindig vártam valami plusz eseményt, ilyenekben nagyon telhetetlenek vagyunk, csak lássam a gyerekem boldogságát, csak lássam, hogy férhez megy, hogy megnősül. Na jó, hát még egy unokát azért bevárnék, hadd lássam őt is, aztán kicsit nagyobbra nő, akkor már szeretném azt látni, hogy az ő esküvője is megvan, aztán ha még egész jól bírom magam, akkor még egy dédunokát is szívesen bevárnék, mert az ember mindig valahogy próbálja tolni előre fel a dolgokat, és aztán van egy olyan pillanat, amikor azt mondom, hogy és még mit lehet várni? És túl reális ez a kérdés, de igaz. Ott van a másik kép is, ez ennek a kiegészítése. Ugye a patakmederben, ha lefolyt a víz, és nincs utánpótlás, akkor ezt éljük meg ezzel a megszáradtságunkkal. De ott van a másik is, és azt mondja, hogy aki sírva viszi a vetőmagját. Amikor a babiloni fogságból hazajöttek az emberek, és elkezdték újraépíteni az országot, a városukat, Jeruzsálemet, a templomot, egy idő után elfogytak az anyagiak. És szűken éltek az emberek, és kevés volt már az ennivaló is. És nagy döntést kellett hozni, hogy ezt a magot most megegyem, vagy elültessem. És nagyon sokszor az van az életünkben, hogy jól van, most már mindegy, ezt a kicsit még hadd élvezzem, ezt már nem fektetem be. És aki sírva viszi a vetőmagját, az valahogy arról beszél már, hogy nem tudom, hogy kell-e reménykednem még valamiben, hogy lesz-e még itt változás. Olyan nagyon szomorú az, amikor valaki egy kapcsolatban már így teszi bele az utolsókat, hogy na ezt az egyet még megpróbálom. Tehát az már a végét jelenti. Ott már én is mindenről lemondtam. Az erőből is néha van ilyen, hogy na, még erre a kicsire összeszedem az erőmet. És aztán majd meglátjuk. A Bibliának van egy nagyon szomorú, de nagyon igaz története. Az Ószövetség története ez szintén, amikor az özvegyasszony a nagy éhínség idején kettesbe a fiával éldegélnek, és egyszer csak megérkezik hozzá a próféta, és a prófétának azt mondja, hogy nincs semmink. Van még egy kis lisztecském, egy kis olajam, én azt összekeverem, megesszük, aztán meghalunk. És akkor a próféta azt kérdezi tőle, hogy ez a te álmod? Ennyivel be is éred? És Isten hol van ebből? És Isten, hogyha azt mondja, hogy eső lesz, és ha Isten azt mondja, hogy lesz betakarítás is, és ha Isten azt mondja, hogy vannak még ajándékaid nála elkészítve, akkor azokról lemondasz? Az advent az egy ilyen keserű édes menetelés. Hogy visszanézek, és látom azt, amit magam mögött hagytam. De van benne valami csodálatos, titokzatos, amiben próbál az ember még hinni és álmodni róla, hogy Istennél vannak ajándékaink. És ebben az ünnepben is úgy szeretnénk valahogy együtt lenni, hogy egy ajándékot még újból átvehessek. Felszakad a zsoltárosból a kérdés, vagy a kérés. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram! Egykor álmodozók voltunk, és beváltottad az álmunkat. Most újra ezzel a kéréssel fordulok hozzád, hogy fordítsd jóra a sorsunkat. És itt most mindenki a sajátját is hozzáteheti. Van nekünk egy közös sorsunk is, amiben élünk. Ez a második ilyen maszkos, covidos advent, és senki nem azt álmodta meg, hogy majd az udvaron fogunk megint karácsonyozni, vagy ki tudja, hogy hogyan lesz, vagy hogy mennyivel leszünk többen, vagy jobbak. De valahol mégiscsak ott van bennünk az a vágy, hogy másként szeretnénk. Mindent másként szeretnénk, újra alapozva szeretnénk. Az advent az egy ilyen visszavárás. Egy olyan visszavárás, ahol azt az Istent várom vissza, akinek van hatalma formálni az életemet. Van hatalma formálni a körülményeimet is. Olyan szomorú dolog az, amikor az ember úgy a tudatával tudja, hogy Istennek van hatalma. De utána azt teszi mellé, de nekem meg nincs álmom. Akkor mit érek az Isten hatalmával? Hogyha nem tudom azt, hogy Isten mit akar még kihozni belőlem, és mit akar kihozni belőlünk? Egy nagyon meredek példázatnak a végén, egy meredek összefoglalást mond Jézus. A talentumok példázatát így summázza Jézus a végén, hogy akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amire azt gondolja, hogy neki van. Nagy életigazságtalanságot látunk ebben a mondatban, de nagyon igaz. Akinek a lelkében még van valami, akinek a lelkében van egy kis bizalom Isten felé, van hit, van egy álma Istennel még, annak adatik. És akinek ez nincs, az szép lassan ezt elveszíti teljesen. És ott a vége, ott már mindennek a vége van akkor. Két történetet szeretnék egymás mellé állítani, és talán ezzel szemléltetni mindazt, amit el akartam mondani. Két Józsefnek a története, szintén bibliai példák. Az egyik József, Jákobnak a fia, nagy álomlátó. Aki hencegbe megy a testvéreihez, és mondja, ezt tudjátok, mit álmodtam? Együtt dolgoztunk a mezőn, bár ő sosem dolgozott a mezőn, és kévét kötöttünk, és a ti kévéitek meghajoltak az enyém előtt. Jól megismerték érte. Csodálom, hogy volt bátorsága néhány nappal később elmesélni az újabb nagyszerű álmát, hogy ő egy csillag, nem is akármilyen, de az égbolton lévő többi csillag és a nap és a hold meghajoltak előtte. Járt ezért is a verés. De ebben az álomban ő valami kijelentést kapott. Valamit arról, hogy Isten kezdeni akar valamit az ő életével. Nagy mélységeken ment át, őt is megverték, őt is becsapták, halál közelben volt, börtönben ült, minden rosszat el lehetett mondani az ő életéről, ami benne volt, és volt egy álma, hogy Isten azt mondta, hogy velem akar kezdeni valamit. Nem engedem el ezt az álmot, ha elengedném, végem lenne. És utána Isten ezt az álmot beteljesítette. Ezzel azt akartam példázni, hogy az álmaink felé az út nem egyszerű. Egyáltalán nem könnyű. Vannak benne próbatételek, vannak benne nagyon nehéz időszakok. De ha nem én álmodtam magamnak, akkor az Isten azt beteljesíti. A másik történet hasonlóan nehéz, a másik Józsefről szól. Aki Máriát, jegyesét akarja feleségül venni, és akiről kiderül, hogy áldott állapotban van, de ez az ő egész álmát összetöri, és azt mondja, hogy én boldogságot vágytam, és vártam, és álmodtam magamnak, és most egy megcsalt ember vagyok. És akkor álmában megjelenik az angyal, és az angyal azt mondja neki, hogy ne félj elvenni Máriát, mert ez most az Isten álma, ami benne van. Vajon a tiedet odadod-e az övéért? Vajon a tied mellé be tudod-e illeszteni az Isten álmát, az Istennek a nagy tervét? És erre azt mondja, mert igaz ember volt, hogy akkor én álmodom együtt Istennel azt, amit ő is álmodik. És tudja jól, hogy akkor az neki is jó lesz, és tudja jól azt is, hogy Isten ezzel nagy dolgokat akar véghez vinni. A karácsonyunk az ilyen. Annak nincs karácsonya és nincs adventje, aki nem tudja az Isten álmát álmodni. Az valamit csinál, valamit kezdeni akar az életével, talán álmodozik is valamin, de nem tud belépni az Isten világába. Márpedig ez egy oda vezető út, mi az Isten világába akarunk belépni. Oda, ahol lehetetlen is lehetséges. Oda, ahol a beteg is meggyógyulhat. Oda, ahol aki elment, az is kap új életet. Aki elfáradt, az is meg lesz erősítve. Ez az Isten világa. Ha mered álmodni, a tied lehet. Ha nem álmodod, nem lesz a tied sohasem. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy amikor a zsoltáros énekét énekeljük, imádkozzuk, akkor mi bennünk is megelevenedjék a vágy és az imádság. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram! Engedd, hogy olyanok legyünk, mint az álmodók. Amen. Jöjjetek közösen fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, taníts meg bennünket újra álmodni, nem letenni azokról az ajándékokról, amelyek a mieink lehetnének. Szeretnénk álmodni szerelmet, szeretnénk álmodni egészséget, szeretnénk álmodni boldogságot, ünnepet, és szeretnénk álmodni a Te országodat, ahol nem emberi erőből valósulnak meg a dolgok, ahol van valaki, aki olyan bölcsen igazgat mindent, ahol valaki a saját hatalmába helyezi a döntéseket, és nem nekünk kell meghozni nehéz és kegyetlen vagy fájdalmas helyzetekben egy-egy döntést, elindulni megoldások felé, hanem ezt valahogy átvállalod, és csak annyit kérsz, hogy csendesen mi ezt tőled a te kezedből elfogadjuk. Nehéz álmok ezek. És mégis próbálunk beléjük kapaszkodni, mert tudjuk, hogy nincs más. És ha a Zsoltárral együtt tovább imádkozzuk többi Zsoltárt, a következőben már ott van a nagy ígéret, hogy annak, akit te szeretsz, még álmában is eleget adsz. Ezért tudjuk jól, hogy ott vagyunk a te kezedben, hogy a te kezed elég erős és hatalmas ahhoz, hogy minket őrizzen és megtartson. Szeretnénk így rád bízni magunkat ezen a mai vasárnapon is. Már közelebb vagyunk az ünnephez, mint amennyi idő eltelt a megkezdése óta. De hogy közelebb vagyunk-e azokhoz a célokhoz, amelyekhez el akartál vezetni, azt csak te látod. Ezt a kicsi időt még ad nekünk, hogy készülődhessünk. Készülődhessünk, ami talán elcsendesedést jelent, befelé fordulást, a te álmaidnak a keresését és kutatását. Szeretnénk mégis hálát adni. Eddig hordoztál minket, és mi most itt vagyunk. Megtartottad az életünket, ez nem jelenthet mást, mint hogy valami terved van velünk. És még akkor is, hogyha nehéz dolgokon mentünk keresztül, próbálunk megállni, és várjuk, hogy merre indítasz tovább minket. Megállunk most együtt azokkal is, akik csendesen visszanéznek, emlékeznek, és maguk mellett nem látják azokat már, akik nekik fontosak voltak. Akik talán az álmuk egy-egy részét jelentették, vagy az egészét. Ebből a helyzetből keresnek nálad vigasztalást. Add meg nekik ezt. Mi ezt nem tudjuk elmondani, hogy az milyen. Mi nem tudjuk a csodákat és a titkokat kibontani és leírni. Adj nekik egy olyan békességet, amelyben benne van mindez. Így imádkozunk azokért az emlékezőkért, családtagokért, akik ebbe az ünnepbe indulva maguk mellé gondolják azokat, akiket elvesztettek. De imádkozunk a mostani élethelyzetünkért is, a betegeinkért, a gyülekezetünkben is egyre többen vannak. Őrizd meg őket, hordozd őket, és engedd, hogy mi meg kitartóan tudjunk imádkozni. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért is. Engedd, hogy azt az utat tudjuk járni, amely egyre inkább feléd vezet. Imádkozunk ezért a világért is, ez a te teremtett világod. Viselj gondot róla te. Engedd, hogy ezt megengedjük neked. Kérünk, hogy így légy egyházunkkal is. Engedd, hogy a szolgálatainkban meglátszódjék a te dicsőséged. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Kis Sándor halálának első évfordulójára emlékeznek szerettei, gyermekei, unokái, testvére és családja. Az Isten adjon számunkra vigasztalást, békességet ebben az adventben és az ünnep felé vezető úton is. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, bár nem könnyű lélekkel, hogy a karácsonyi ünnepélyünket, amit sokan gyermekek karácsonyi ünnepélyének neveznek, én meg mindig kijavítom, hogy ez az egész gyülekezet karácsonyi ünnepe, ezt nem tudjuk megtartani jövő vasárnap délután. Advent 4. vasárnapján szoktuk ezzel indítani talán az ünnepünket, addigra az angyal is megérkezik mindig ide a templomba. Úgy érzem, hogy ha felelősek vagyunk a lehetőségeinkért, egymásért, akkor ennek most épp nincs itt az ideje. Úgyhogy azt szeretném hirdetni a gyülekezetben, hogy nem lesz megtartva ez a karácsonyi ünnepélyünk. A karácsonyi ünnepi Isten tiszteleteinket tervezzük megtartani, és reménység szerint meg is tudjuk tartani. A kijáratnál már a hirdetőtáblán ezt ki is írtuk. Szenteste lesz Isten tiszteletünk délután 4 órakor, és az ünnep mindkét napján úrvacsorás Isten tiszteletet tervezünk 10 órától. Ezekre az Isten tiszteletekre majd szeretettel várjuk a gyülekezetet. Szeretném hirdetni, hogy a kijáratnál megtalálható még a bibliaolvasó vezérfonalunk a jövő évre, meg a képes Calvin kalendárium, ezt meg lehet vásárolni, illetve a kijárat külső részén pedig az iratterjesztést ajánlom a gyülekezet figyelmébe. Isten tiszteletünket a 422-es számú dicséretünkkel zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. A 422-es számú énekünknek a 4. versét énekeljük. Álomlátás után hajnal, ha kél. Thank you.